Kiemelkedő eredménnyel zárta az első negyedévet a 4iG csoport. A társaság nettó árbevétele 11%-kal nőtt és meghaladta a 171 milliárd forintot, mondta az Inforádiónak a 4iG vezérigazgatója. Fekete Péter kiemelte, a kommunikációs és IT szektor mellett az üzleti környezet különösen kedvez az űr- és védelmi szektor bővítéséhez. Új fejlesztésekre lesz lehetőség és nagyobb projektek indítására.
Azt gondolom, hogy a 4iG csoport folytatta az elmúlt évek rendkívüli erős teljesítményét. Ugye 2025 első negyedévében az árbevételünk 11%-kal nőtt, 171,5 milliárd forintra, az EBITDA pedig szintén 11%-kal 60 milliárd forintra bővült, úgyhogy azt gondolom, hogy ez rendkívül jó eredmény. Rekord negyedévet zártunk, és a nettó adósság EBITDA arányosan is jelentősen csökkent 3,8-szeresre.
Ugye a sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy a 4iG jelenleg leginkább egy technológiai, stratégiai holding vállalatként jellemezhető, hiszen ugye különböző ágazatok jelennek meg a tevékenységében. Ez most hogy oszlik meg?
Ha megnézzük a tevékenységeket, akkor ugye három nagy területen jelenünk meg. Ugye a telekommunikáció, az IT, illetve az űr- és védelemipar. Jelenleg a 25-ös első negyedév számai alapján ugye az árbevételünknek 88%-a, illetve az EBITDA-nk 95%-a származik a telekommunikációból, a fennálló szám pedig ugye az IT elsősorban. Ami nem látszik a számokban, az űr- és a védelemipar, ami jelenleg kis arányjal képviselteti magát, de hogyha megnézzük a három területet, akkor azt mondhatjuk, hogy talán az űr- és a védelemiparág vagy terület, aminek legnagyobb növekedési potenciája van a következő évek tekintetében.
Milyen fejlesztési irányok rajzolódnak ki a következő évekre vonatkozóan? Ugye szintén említette a sajtótájékoztatón azt, vagy szólt arról, hogy a telekommunikációs területen milyen irányba, milyen földrajzi régió irányába szeretnének bővülni, illetve hát hangsúlyozta az űr- és védelmi ipar fontosságát is. Tehát milyen fejlesztési célokat lát megvalósíthatónak a következő években, rövidebb vagy akár hosszabb távon is?
Azt gondolom, hogy a következő években a telekommunikáció területén belül szeretnénk tovább növekedni a balkáni régióban. A balkáni régió komoly növekedési potenciálokat tartogat magában. Ugye Magyarországon, Albániában, Montenegróban megvalósítottuk azt a fajta telekommunikációs konszolidációs időszakot, amit szerettünk volna elérni, és azt gondoljuk, hogy a következő években lesz lehetőség hasonló méretű telekommunikációs integrációra, illetve belépésekre. Már most is ugye készítjük elő a észak-macedóniai piacra lépésünket a telekommunikációs területen. Az űr- és védelemipar területein belül pedig ugye nagyon sok lehetőséget látunk, nem csak a telekommunikáció, illetve hát a műholdas kommunikáció tekintetében, hanem különböző védelmipari, digitalizációs, illetve egyéb területeken. Itt ugye jellemzően államokkal, nagyvállalatokkal dolgozunk, és azt gondolom, hogy szeretnénk a jelenlétünket fokozni a következő években, és erre lesz is nagyon komoly lehetőség.
Mikor valósulhat meg az, ami tervként ugye a 4iG-nek az egyik fontos célkitűzése, hogy saját műholdat gyártson, illetve üzemeltessen?
Ugye a gyártás előkészítése az már most is folyamatban van, ugye a 26 program keretén belül bejelentettünk ugye egy GEO, illetve 8 LEO műholdnak a fejlesztését, gyártását, majd ugye a pályára bocsátását. Én azt gondolom, hogy ez 28 körül meg is valósulhat ennek az első fázisa, és utána pedig ugye a 2030-as évek elejéig szeretnénk ugye a meglevő LEO műholdakat pályára bocsájtani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a következő 4-5 évben megvalósításra kerülnek.
Miért lehet ez különösen fontos Magyarország számára?
Magyarország számára ugye a szuverenitási szempontból nagyon fontos, hogy ne a másoktól való függés határozza meg a létünket, működésünket, hanem a jövőnk a saját kezünkben legyen. És ilyen geopolitikai helyzetben nagyon fontos, hogy a kommunikációnak legyen olyan lába, ami teljesen magyar irányítás és tulajdon alatt van.
Fekete Pétert, a 4iG vezérigazgatóját hallották. A világ egyik legrangosabb üzleti elismerésének, az EY World Entrepreneur of the Year idei nemzetközi döntőjén képviseli Magyarországot a Granite Bank társalapítója és elnök vezérigazgatója. Hegedűs Éva tavaly elnyerte az EY az év üzletembere díjat. A monakói döntő helyszínén hívta fel Zsámboki Zsolt, aki elsőként a hazai elismerés jelentőségéről kérdezte a bankvezetőt.
megtiszteltetés és egy további jelentős kötelezettségvállalást jelent, hiszen arra inspirál, hogy a továbbiakban is mindent megtegyek, hogy a Granite Bank szolgáltatási színvonala javuljon, hogy minél többet vissza tudjak adni a pénzügyi edukációban.
Hogyan dolgozik a zsűri?
4 kérdést mérlegelnek, a vállalkozói mentalitást, a vállalkozói szellemiséget, a növekedési lehetőségeket, a társadalmi felelősségvállalást, és azt, hogy milyen növekedési célokat tűz ki az az intézmény, aminek a vezetőjét és a társtulajdonosát minősítik. Ennek a nemzetközi eseménynek is ezek a szempontjai. 52 vállalkozó van itt jelen, akik kiemelkedő teljesítményt tettek le az asztalra, és ez a megmérettetés egy EY által kidolgozott procedúra szerint történik. Az elmúlt időszakban is több interjú készült, van független bírálóbizottság a világ minden tájáról, van amerikai, van angol, van lengyel, van szingapúri, van japán, van brazil, és ők már az adott országukban voltak győztesek. Sok beszélgetés történik, és nyilván nagyon sokféle szempontot értékelve fog a zsűri dönteni. Számomra az a tény, hogy Magyarországot, a Granite Bankot képviselhetem, nagyon nagy öröm.
Gondolom ez a monakói világdöntő is jó alkalom a szakmai kapcsolatok építésére.
Minél több nemzetközi vállalkozóval megismerkedhetek, a legjobb gyakorlatot elmondhatjuk egymásnak. Nagyon nagy érdeklődés van a Granite Bank iránt. Vannak itt az energetikai iparból, az egészségiparból, a vegyiparból, az ingatlanfejlesztés területén, a pénzforgalom területén. Úgyhogy ez egy igazán izgalmas esemény, ami nagyon érdekes, hogy a mesterséges intelligencia vagy a generatív AI minden iparágban nagyon nagy jelentőséggel bír.
A mesterséges intelligencia a Granite Banknál is kiemelt szerepet kap. Milyen újdonságról tud esetleg beszámolni?
A múlt évben elkezdtük már élesben alkalmazni az Agentic AI. Az első eleme a Granite Guru, ami tulajdonképpen egy bankár, aki a nap 24 órájában a lakáshitel, a munkáshitel és a babaváró hitel tekintetében kész válaszolni az ügyfél valamennyi kérdésére. Van egy olyan mesterséges intelligencia agentünk, ami a belső tudás szempontjából bír jelentőséggel a munkatársaink számára, és vezetjük azt az elemét a mesterséges intelligenciának, ami a mortgage hitelezés során a benyújtott dokumentumokat képes elemezni, és ennek az lesz a következménye, hogy sokkal kevesebb élő munkára van szükség, ami egyfelől a bank operációs költségeit tudja mérsékelni, másfelől pedig az a célunk, hogy ezáltal az ügyfélkiszolgálásnak a gyorsasága javuljon.
Ön a 11 évvel ezelőtt indulása óta szerepel a Forbes legbefolyásosabb magyar nők rangsorában, amelyet 7. éve vezet. Hogyan látja a nők szerepét a menedzser világban?
Megtisztelő számomra, hogy mások a legbefolyásosabb nőnek gondolnak. A nők szerepéről azt tudom mondani, hogy ez egy pozitív folyamat. A mesterséges intelligenciához tudnám hasonlítani a nők szerepét. Nem lehet megállítani ezt a fejlődést, a kérdés csak a sebesség. Azt gondolom, hogy azokat a nőket, akikben megvan a vágy és a képesség arra, hogy ne csak mint nők valósítsák meg önmagukat, megjegyzem számomra, és ez a legfontosabb. Nagyon boldog vagyok, hogy 2 felnőtt férfi édesanyja és 2 unokámnak vagyok a nagymamája. Tehát én számomra ez a legfontosabb dolog az életben. De akikben van arra inspiráció, energia, hogy a szakmájukban is előbe jussanak, azokat támogatni kell.
És ön személy szerint hogyan tud segíteni?
Azt gondolom, hogy én azt tudom tenni, hogy elfogadok minden olyan meghívást, elsősorban egyetemisták hívnak meg gyakran, és kérdeznek arról, hogy nekem ez hogy sikerült. Mert hiszen a legjobb eszköz arra, hogy másokat inspiráljunk talán a saját példánk. A másik, amit tudok tenni, hogy részt veszek több mentorprogramban, a Hungarian Business Leadership Forum és a Magyar Menedzser Szövetség keretében rendszeresen vállalok mentor feladatokat, ahová fiatal hölgyek jelentkeznek, és Ezek kötetlen beszélgetés keretében zajlanak. Igyekszünk közösen megbeszélni azokat a kérdéseket, amiket a hölgyek tesznek föl, és ez számomra is egy rendkívül tanulságos folyamat. Tehát nem csak én adok, azt gondolom, hanem én rengeteg sok inspirációt kapok ezektől a hölgyektől.
Hegedűs Évát, a Granit Bank társalapítóját és elnök vezérigazgatóját hallották. A tavalyi első negyedévhez képest az idei év első három hónapjában 4,1%-kal mérséklődött a magyar gazdaság teljesítménye, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal kedden kiadott második becsléséből. A negatív adatról Domanics András kérdezte Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét.
Alapvetően a főszámot illetően nem okozott meglepetést a GDP adat, hiszen az előző negyedévhez képest, ahogy az előzetes adat közösségkor is láthattuk, 0,2%-os visszaesést mutatott. Ugyanakkor nyilván ez nem változtat azon, hogy az adat elég kiábrándító, és milyen a korábbi várakozások alatti. A termelésben az történt, hogy az ipar a nagyon gyenge exportkereslet miatt szenved. Ugye ez hozzájárul még bizonyos szerkezeti probléma is, hiszen kiemelten az autóipar gyenge teljesítményű szektor szerte a világon, különösen Európában. A magyar ipar talán még az exportpiacaink szenvedésén túlmutatóan is alul teljesít. Ez alapvetően határozta meg azt, hogy a gazdaság visszaesett, de további kellemetlen tényezőnek mondható az, hogy nagyon vegyes képet mutatnak a szolgáltató szektor területei. Ugye azért a szolgáltató szektor általában az előző negyedévekben szinte minden alágában növekedést figyelhettünk meg, amit a háztartások vásárlóerejének növekedésére vezettünk vissza. Most viszont azt láthatjuk, hogy a szolgáltatások egésze is visszaesett negyedéves alapon minimálisan, és ezen belül az információkommunikáció, az ingatlan ügyletek, a szakmai tudományos tevékenységekben kifejezetten látványos visszaesést mért a KSH, és még a pénzügyi ágazat is csak stagnálni tudott. Ez arra utal, hogy talán nem is feltétlenül csak a lakosság, hanem a vállalatok által igénybe vett szolgáltatások is döcögtek, ami az üzleti bizalom gyengeségét jelzi. Tehát igazából a termelési oldalon nem nagyon láttunk olyat, ami sok bizakodást adna okot.
Mi az, ami fölfelé húzta az egyébként negatív adatot?
Néhány szolgáltató ágazat azért jól teljesített, érdekes módon többek között a kiskereskedelem, amit ugye sok csapásért és sok nehézség láthatjuk az éves beszámolókból is, hogy több nagy szereplője is veszteséges ennek az ágazatnak, de ugyanakkor azért az, hogy a lakosságban van valamiféle vásárlóerő, ami ki tud csapódni a kereskedelem vendéglátás ágazatba, az valamilyen növekedést azért tud hozni, és most érdekes módon a szállítás aktározás ágazat is tudott bővülni. Ugye, ami talán látványosabban mutatja meg ennek a magyar növekedési alulteljesítésnek a sajátosságait, az a felhasználási oldalról vizsgált GDP-ből ragadható meg. Ugye ebből azt láthatjuk, hogy a beruházások hozták azt a vált elkeserítő adatot, amivel kapcsolatban nem is nagyon volt illúziónk. Ugye negyedéves alapon 2,4%-os visszaesést mutattunk. Az utóbbi három évben csak két olyan negyedév volt, amikor pozitív előjelű adatot láttunk volna, az utóbbi két évben pedig egyszer sem láttunk ilyet. A beruházásoknak a zuhanó repülése ugye hosszú ideje téma a magyar közbeszédben, sem a vállalati, sem a lakossági, sem pedig az állami kereslet nem tud lendületet adni ennek az egész szektornak. Ez az alapvető oka a magyar gazdasági visszaesésnek. Ami talán most egy kicsit még figyelmeztető jelzés, az az, hogy a háztartások fogyasztási kiadása lényegesen kisebb ütemben növekedett, mint az előző negyedévekben, ami szintén valamiféle ilyen bizalmi, óvatossági szempontokat tükröz, és ha ezt még kiegészítjük azokkal az állami szolgáltatásokkal, amit a lakosság elfogyaszt ilyen természetbeni juttatások formájában, oktatási, egészségügyi szolgáltatás, akkor a háztartások tényleges fogyasztása már nem is nagyon bővült az első negyed évben. Ez azért összességében azt mutatja, hogy ez egy létező kockázat, hogy az idén nem lesz olyan dinamikus fogyasztás bővülés, mint amit tavaly láttunk, és nagyjából mentette az egész évet. Talán az idén kisebb lesz a beruházásoknak a visszaesése, de cserébe lehet, hogy a fogyasztás sem fog olyan dinamikusan bővülni.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Az Erste Bank elemzői szerint hiába az élénkülő fogyasztás, idén legfeljebb 0,8%-kal nőhet a magyar gazdaság teljesítménye. A pénzintézet makrogazdasági szakértői januárban még 2%-os bővülést vártak 2025-re, azonban a hazai ipar gyenge teljesítménye, a beruházások elmaradása, valamint a gyenge külső konjunktúra is lefelé húzzák a magyar növekedést. A várakozásokról Nagy Jánost, a pénzintézet makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
Az év elején még 2% körül növekedést vártunk, ehelyett most már csak 0,8%-ot. Ennek alapvetően az elég gyengén sikerült első negyedév volt a hátterében, ami jelentősen lerontotta az idei évi esélyeket. Másrészt a vámháborúnak a potenciális, illetve eddig megvalósuló kihatásai azok, amik ezt feltételezik, és a harmadik pedig a második negyedévből látott eddigi úgynevezett ilyen soft adatok miatt várjuk azt, hogy lényegesen mérsékeltebb lehet a pozitív változás idén.
Ezt a 0,8%-os növekedést mi támogathatja? Tehát miből származhat ez a 0,8%-os növekedés?
Számítunk arra, hogy a háztartások fogyasztásának az élénk az fent marad, majd az év hátralévő részében is. Ezt a pozitív reálbérváltozást tudja valamelyest támogatni. Számítanánk arra, hogy a beruházások terén ez a visszaesés, ami gyakorlatilag most már éves frekvencián mérhető, ez megáll, és ez is tud egy ilyen technikai hatást kifejteni, és hát nagyon várjuk a feldolgozóiparban megvalósuló nagy beruházásokat. Ezektől elég jelentős hatást várnánk az év vége felé. Reméljük, hogy bekövetkezik.
Milyen olyan tényezők vannak, amelyek nem kedveznek annak, hogy a hazai ipar ki tudjon lőni, hogy a hazai beruházások tudjanak fejlődni? Például az is elhangzott az elemzés bemutatásán, hogy az akkumulátor gyártásban van egy piaci átrendeződés, tehát hogy a dél-koreai gyártás helyett a kínai gyártást részesítik előnyben azok, akik akkumulátort vásárolnak, ugye Magyarországon dél-koreai gyártóüzemek vannak.
Igen, ez egy nem várt, és azt gondolom nemrég megfejtett puzzle részlet volt, hogy gyakorlatilag az itthoni akkugyártók egymástól veszik el a teret, vagy vehetik el a teret a piacon, és hát azt gondolom, hogy ez az általános bizonytalanság a legnagyobb probléma. Tehát ami egyébként sem kifejezetten erős európai konjunktúrára még ráérkezett a vámháború okozta bizonytalanság, és ez összességében a beruházásoknak az elhalasztását és tulajdonképpen a tőke visszavonulását eredményezi a beruházásokról, a befektetések piacáról, és ez gátolja leginkább azt, hogy ezek a tervben lévő, vagy már kiépülés szakaszában lévő beruházások ezek minél előbb termelő fázisba lépjenek és termelni tudjanak.
Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallották. Idén 4,7% lehet Magyarországon a pénzromlás éves átlagos üteme, az euróforint árfolyama pedig a 400 és 405 közötti sávban stabilizálódhat az Erste elemzőinek várakozása szerint. A pénzintézet vezető makrogazdasági elemzője kifejtette, a monetáris politikában álláspontjuk szerint évvégén nyílhat lehetőség az irányadó ráta csökkentésére, de az sem kizárt, hogy a jegybanknak erre csak 2026 elején lesz majd mozgástere. Nyeste Orsolyát kérdeztem.
4,7%-os az éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzésünk. Ez egy kicsit kedvezőbb, mint amit az évelei hirtelen infláció megugrás után vártunk. Úgy gondoljuk, hogy a kormányzati adminisztratív árkorlátozó intézkedések időtartamának lesz rövid távon a legfontosabb technikai hatása az inflációra, illetve rövid távon kisebb infláció emelkedés irányába mutat a kedvezőtlen bázishatás. Alapvetően azonban kicsit előre tekintve bízunk abban, hogy az infláció vissza tud térni a jegybanki célsávba, leginkább a piaci szolgáltatások és az ipari termékek lassuló inflációjának köszönhetően. Ugye az ár és stoppoknak a kivezetése, amennyiben ez bekövetkezik, ez ugye okozhat egy hasonló mértékű egyszeri infláció megugrást. Azt, hogy azonban ez mikor fog bekövetkezni, itt ugye rendkívül bizonytalan az időzítés. Egyelőre ugye azt látjuk, hogy a kormányzat meghosszabbította ezt az intézkedést, és nem tartjuk kizártnak, hogy akár újabb hosszabbításokra kerül sor, ami ugye mindenképpen egy bizonytalanságot visz az infláció lefutására vonatkozóan az év hátralévő hónapjaiban.
A monetáris politikának mekkora a mozgástere idén?
Két fontos dologra figyel a monetáris politika. Az egyik az, hogy mi történik az inflációval, hogyan alakulna az infláció, hogyan alakulnak az inflációs kilátások, körülbelül mikorra várható az, hogy visszatér tartósan is a jegybanki célsávba az infláció, illetve hogy az inflációs várakozásai a gazdasági szereplőknek hogyan alakulnak. Ugye ez utóbbi kapcsán fejezte ki az aggodalmát a monetáris tanács az elmúlt hónapokban, hogy magas szinten beragadtak ezek az inflációs várakozások, ami ugye mindenképpen korlátozza a mozgásterüket annak kapcsán, hogy a közeljövőben kamatot csökkentsenek. De alapvetően ez az oka annak, hogy az óvatosságot, a türelmet hangsúlyozza a monetáris politika, és abszolút a stabilitás orientált megközelítés van a fókuszukban. A másik tényező pedig a külső piaci helyzet, a globális pénz- és tőkepiacok helyzete, egyáltalában véve a kockázatérzékelés alakulása a világban. Ennek kapcsán azt mondhatjuk, hogy a bizonytalanságok azért nem sokat csökkentek, ugyanakkor ugye a magyar pénz- és tőkepiac, minthogyha egy kicsit hozzászokott volna ehhez a permanensen meglévő bizonytalanságokhoz, és ez a forint árfolyamának a stabilitásában tükröződik. Ez a stabilitás pedig úgy gondolom, hogy tartósnak bizonyul, azért adhat a jegybank számára mozgásteret, hogy amennyiben az inflációs kilátások, az inflációs kép ezt lehetőbbé tegye valamikor, talán már az év vége felé, de lehet, hogy csak jövőre nagyon óvatosan folytassa a tavaly szeptemberben megszakadt kamatcsökkentési ciklust.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként fejleszti magyar nyelvű rendszereit a Microsoft. A GVH még 2023. februárjában indított eljárást a szoftver óriás leányvállalatával szemben, mert valószínűsítette, hogy a cég tisztességtelen gyakorlatot folytat a magyar fogyasztókkal szemben. A részletekről Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét kérdeztem.
A magyar nyelv szempontjából valóban történelmi léptékű kötelezettségvállalást ért el a gazdasági versenyhivatal a Microsofttal szemben folytatott eljárásában. A GVH még 2023. júliusában indított eljárást a nemzetközi cég európai leánycégével szemben, mert azt valószínűsítette, hogy a vállalkozás tisztességtelen gyakorlatot folytat a magyar fogyasztókkal szemben a mesterséges intelligencián alapuló új Bing szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárás során a gazdasági versenyhivatal sem jogsértés, sem annak hiányát nem állapította meg, bár az megállapításra került, hogy a szolgáltatás szabályzatai, a felhasználói tájékoztatók sokszor nagy terjedelműek, széttöredezettek és helyenként ellentmondásos tartalmúak voltak, egyes esetekben pedig csak angolul voltak elérhetőek. A Microsoft az eljárás során egy nagyon részletes kötelezettségvállalást ajánlott fel, amelynek végrehajtását a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa elő is írta kötelezően számára. A kötelezettségvállalás keretében a Microsoft több a magyar felhasználók, illetve a hazai kis- és középvállalkozások számára rendkívül előremutató intézkedést vállalt. Ennek lényege egyrésztről, hogy a globális technológiai cég jelentősen bővíti, fejleszti a magyar nyelven elérhető mesterséges intelligencia alapú alkalmazásait. A cég ehhez egy legalább 10 milliárd magyar szót tartalmazó adatbázist hoz létre, és azt a további felhasználást lehetővé tevő módon integrálja a különböző mesterséges intelligencia alapú rendszereibe. Összehasonlításképpen a ChatGPT rendszere mintegy 120-130 millió magyar szóból tanult, így ez a 10 milliárdos magyar szókészlet, ez rendkívül nagy előrelépés. A cég azt is vállalta, hogy a fentiek szerint előkészített adatállományt más rendszerek számára is elérhetővé teszi, így más fejlesztők is felhasználhatják azt magyar nyelvű mesterséges intelligencia rendszereik tanítására, és a fenti fejlesztések hozzájárulhatnak a magyar nyelvű alkalmazások pontosságának, megbízhatóságának javításához, lehetővé téve a mesterséges intelligencia magyar nyelven történő még sokoldalú felhasználását.
Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét hallották.